Magyarország első televíziója, Magyarország híradója.
Robbanás veszély. Egy tonnás bomba miatt gyakorlatilag ki kellett üríteni Dél-Budapest egy részét. Két volt miniszter is kapott a cuslágügyben érintett szervezetektől kampánypénzt 2006-ban. Önkéntes haderő felállítását javasolja a KDNP, munkaidő és adókedvezménnyel a tervet a kormány is támogatja. Újabb utórengés Szecsuánban, a még éppen maradt épületek is összedőltek, nincs elég élelem és ivóvíz. Jó estét kívánok! Ma is találtak egy óriás bombát egy fővárosi építkezésen. A világháborús robbanó szerkezet 2 kilométeres körzetben jelentett veszélyt, ha felrobban, ekkora területen pusztíthatott volna ugyanis. Amíg a tűzszerészek hatástalanították, több utat és a Lágymányosi hidat is le kellett zárni. Emiatt óriási dugó volt a déli órákban Budapesten.
Gyakorlatilag a sárga szallaggal körülhatárolt területen található a bomba, aminek jelenleg a fele látszik ki a talajból.
Egy markológéppel akadtak erre az egy tonnás bombára reggel. Tegnap ugyanitt egy 500 kilós robbanó szerkezetet találtak. A második világháborúban amerikai bombázók dobták le őket. A műegyetem épületeinek helyén akkoriban lápos terület volt. Emiatt maradhattak épségben több mint 60 évig.
Lesz kíváncsiskodó, lesz bóklászó, senki nem maradhat. Mindenkit ki kell az ezerterületen kívülre vinni.
A rendőrök 10:30-ra a bomba 2 kilométeres körzetében mindent kiürítettek. Csak nem 4000 ember hagyta el a területet.
Nekem a darabomat próbálták volna máma 1:30-kor itt a 6. emeleten.
Evakuálni kellett a művészetek palotáját, a Nemzeti Színházat, az infoparkot, a környékbeli lakásokat és órákra lezárták a Lágymányosi hidat is. A bomba miatt késő délutánig teljesen megbénult a főváros déli részének közlekedése. Nagyobb bajt is okozhatott volna a robbanó szerkezet. Ez a típus volt az amerikai hadsereg egyik legnagyobb bombája azok közül, amelyeket 1944-ben a 7 hónapos bombázás során Budapestre dobtak.
Sorba állok, hogy én ne essek ki megcsinálni.
A tűzszerészeknek is különlegesség volt. A gyújtószerkezetet a helyszínen hatástalanították, a bombát elszállították. Fel nem robbant világháborús bombákból még rengeteg van az országban.
Nap mint nap csinálunk, napi 30 bejelentésünk van körülbelül. Tavaly évben volt összesen 2588 bejelentésünk.
A bombák hatástalanításakor mindig lezárják a környéket. A maihoz mérhető dugót azonban csak ritkán okoz egy fel nem robbant világháborús robbanó szerkezet.
Barát Etele és Csiha Judit volt miniszterek is kaptak a cuslágügyben érintett fiktív szervezetektől pénzt a 2006-os választási kampányban. A szocialista képviselőket a cuslágügy vádirata tisztázta, vagyis nem volt tudomásuk a kampánypénz eredetéről. Cuslág János és 15 társa ellen a héten emeltek vádat.
Barát Etele vagyok.
A 2006-os országgyűlési választásokra készült kerületi kampányfilmet látják. Barát Etele volt az egyik olyan szocialista politikus, aki kampányához a cuslágügyben érintett fiktív szervezettől kapott pénzt. 500 000 forintot. Ugyanannyit, mint a szintén zuglói Csiha Judit.
Az országgyűlési választások során került felhasználásra.
A két képviselőjelölt kampányáról beszél a Bács-Kiskun megyei főügyész helyettes. A vádirat szerint Csiha Judit és Barát Etele két ifjúsági szervezeten keresztül jutott összesen 1 millió forinthoz. Az MSZP pártalapítványánál 500 000 forintra pályázott a szövetség a Modern Magyarországért és az Y generáció egyesület. Megnyerték. Az egyesületek számlájáról már készpénzben vették fel a pénzt, és a két szocialista képviselő kampányára fordították. Ezt Csiha Judit és Barát Etele is elismerte, de azt állították, nem tudták, honnan van a pénz.
Nem tudtak róla, a nyomozás során beszerzett bizonyítékok egyértelműen arra utalnak, hogy nem tudtak róla, ők maguk is így vallottak egyébként.
A két szocialista politikus kampányára fordított pénzt azóta visszautalták a Táncsics alapítványnak. Nem a két képviselő, hanem a cuslágügy egyik vádlottja. Ma sem Csiha Judit, sem Barát Etele nem reagált a híradó megkeresésére. Az ügyészség szerint Cuslág János és 15 társa összesen 72 millió forint állami támogatást vett fel ifjúsági egyesületeken és alapítványokon keresztül. Az eredeti célok szerint táboroztatásra és rendezvényszervezésre, de nem erre költötték.
Az MSZP frakciónak kell tudnia először a kormány minden tervéről. Így lehet összefoglalni azt, hogyan alakítanák át a szocialisták a kisebbségi kormányzás miatt a képviselőcsoport működését. Az új frakció szabályzatot kidolgozó Szanyi Tibor és Tóbiás József szerint így megakadályozhatók lennének azok a kudarcok, amelyek például a kórháztörvénynél és a szárnyvonal bezárásoknál érték a kormányt, illetve a pártot. Akkor ugyanis a javaslatok korán kerültek nyilvánosságra, és csak ezután derült ki, hogy a szocialisták azokat nem támogatnák. És most parlamenti tudósítónk Lujgics Tamás következik. Szervusz Tamás, eddig nem volt előzetes egyeztetése a frakció és a kormány között?
A kormányfő környezete azt mondja, hogy voltak ilyen egyeztetések. Persze így is lehetett konkrét ügyekben a képviselőknek olyan érzésük, hogy késztények elé állították őket, vagy lenyelik a békát, vagy szembe kell menniük a kormánnyal. Persze azt is mondják, hogy a frakciószabályzatot kidolgozó képviselők pozícióharcáról van szó. Szanyi Tibor ugye, ha elfogadják a tervezetet, akkor frakcióvezetőnek is jelölteti magát. De akikkel beszéltem, azok azt mondták, hogy kevés az esélye annak, hogy elveheti Lendva Ildikótól ezt a széket. Ez inkább arra jó, hogy egy frakcióvezető helyettesi vagy egyéb posztot megcsípjen magának. Persze azért ez jelzi, hogy van ellentét a frakcióban, ahogy mondták az ifjú törökök és a régi frakcióvezetés között, de ez most inkább pozícióharc, teljes hatalomátvételnek egyelőre nincs esélye.
Lujgics Tamás, köszönjük szépen! Két rendőr ellen emelt vádat a központi nyomozó főügyészség Révész Máriusz megverése miatt. A rendőröket különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértésben való bűnsegédlettel és hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás vétségével vádolják. A Fidesz képviselőit 2006. október 23-án az Asztória környékén a Fidesz nagygyűlés után verték meg, amikor nem sokkal messzebb tüntetők és rendőrök csaptak össze. Megszüntette az eljárást a kordonbontó fideszes képviselők ellen a bíróság. Az ellenzéki politikusok tavaly februárban bontották el a Kossuth téren felállított kordont. A rendőrség rendzavarás és garázdaság miatt indított eljárást. A bíróság szerint viszont nem történt rendzavarás, a képviselők csak a véleményüket fejezték ki a békés demonstrációval. 6 éven belül nem lesznek ápolók a magyar betegek mellett a Semmelweis Egyetem felmérése szerint. A fiataloknak ugyanis nem vonzó a pálya, a középfokú és diplomás ápolók közül pedig sokan mennek külföldre dolgozni. Budapesten 1000 ápoló tárgyalt ma a megoldásról. Az egészségügyi tárca szerint ennyire nem nagy a baj, de azért növelnék az ápolók szakmai és anyagi elismerését.
Tolják a frissen műtött betegeket, infúziót kötnek és ágytálaznak a diplomás ápolók is. Erről az osztályról egy éven belül 5-en mentek ki külföldre.
Nincs utánpótlás. Egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy az én korosztályom meg az utánam jövők kifutnak, akkor itt nincs, aki ápolja a betegeket.
A klinikákon és a súlyponti kórházakban már most is nehéz. Nyáron csak úgy tudnak szabadságra menni, ha összevonják az osztályokat. 5-6 évvel ezelőtt még Romániából és Szlovákiából tömegesen jöttek át a szakképzett ápolók Magyarországra. Ma már ők sem jönnek, inkább tovább mennek például Dániába vagy az Egyesült Államokba. A nyugati klinikák fizetik az úti költséget, a lakbért, sőt, ha kell, még a nyelvtanfolyamot is. Ráadásul itthon egy ápolónak 50-60 beteget kell ellátnia, külföldön csak nem 10-szeres fizetésért jóval kevesebbet. Pénzkérdés, ezt mondják a magyar szakemberek. Úgy számolnak, hogy ilyen bérek mellett 6 éven belül elfogynak az ápolók.
Legalább egy 25-30%-os béremelésre, azonnali béremelésre lenne szükség, és egy olyan bérinjekcióra, aminek következményeként fel tudnánk venni újabb munkatársakat, tehát vissza tudnánk csábítani azokat az ápolókat, akik nemrég mentek el.
Az egészségügyi minisztérium szerint nem olyan nagy a baj. Közleményükben azt írták, hogy tömeges elvándorlásról az ő statisztikájuk szerint nem lehet beszélni.
Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, illetve a fővárosban késtek legtöbbször a mentők tavaly. Ez derült ki az egészségbiztosítási felügyelet felméréséből. A mentőszolgálat általában a dugók, az időjárás vagy a műszaki hibák miatt nem tudja betartani a negyedórás kiérkezési időt.
Mentősök, jó napot kívánok!
Őket, vagyis a soproni mentőket éri a legkevesebb panasz. 10-ből 9-szer negyed órán belül odaérnek a helyszínre. Ezt a számot szeretné elérni az országos mentőszolgálat a többi megyében is. A legjobb helyzet tehát Győr-Moson Sopron megyében van, a legrosszabb pedig Budapesten, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megyében. A mentőszolgálat szóvivője azt mondja, még mindig vannak fehér foltok az országban, ahová fizikai képtelenség 15 perc alatt kiérni. Ráadásul az irányító rendszerük is elavult.
Igazán jelentős javulás az elkövetkező évektől várható, amikor Európai Uniós forrásból jelentős fejlesztéseket tudunk végrehajtani, új mentőállomásokat építeni, új autókat beszerezni.
A mentőszolgálat a több mint 15 milliárd forintos uniós támogatás segítségével 5 éven belül a jelenlegi 22-ről 10%-ra csökkenteni a késések arányát.
Önkéntes tartalékos haderő felállítását javasolja a KDNP. A jelentkezők nem kapnának rendszeres fizetést, de járna nekik munkaidőkedvezmény. Munkáltatóik adókedvezményben részesülnének. A honvédelmi tárca egyetért az ellenzéki javaslattal, így az heteken belül az országgyűlés elé kerülhet.
Énekelnek az utolsóként bevonult sorkatonák 2003-ban. Önkéntes tartalékos társaiknak évente már csak néhány hetet kellene eltölteniük a honvédségi laktanyákban. Most csak főállásban lehet valaki katona, de a KDNP szerint szükség van arra, hogy akik hozzá akarnak járulni a hazavédelméhez, tartalékosként megtehessék. Fegyveres konfliktusokra, katasztrófa helyzetekre készítenék fel az önkénteseket. A munkáltatókat adókedvezménnyel ösztönöznék arra, hogy önkéntes katonát foglalkoztassanak. Nyilván valamilyen társadalmi elismerést mindenképpen célszerű kidolgozni. Fizetést is adott esetben, hogyha konkrét munkavégzés történik, ezt is végig kell gondolni.
Egészséges. Milyen magasan?
Az önkénteseknek is szigorú szűrőn kellene átmenni. A Honvédelmi Minisztériumban támogatják a javaslatot, és hatástanulmányt készítenek.
Mindenhez pénz kell, de mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a rendszer tényleg működőképes legyen. Ne csak egy jogszabály rögzítse azt, hogy a Magyar Honvédségnek része az önkéntes tartalékos rendszer, hanem ez egy tényleg működőképes rendszer legyen.
Nem csak a honvédelmi tárcánál dől el, lesznek-e ismét önkéntesek a hadseregben. A pénzügyminisztériumon és a munkaügyi tárcán is sok múlik. A sorkatonákkal már nem is, de a tervek szerint önkéntes tartalékosokkal ismét megtelhetnének a laktanyák. Persze a legnagyobb feladat a munkáltatók meggyőzése lesz, mégpedig arról, hogy érdemes elengedni dolgozóikat munkaidőben a kiképzésekre. Az MTV híradóját Kis Ferenc tudósította.
Állítólag könnyen felborulnak az új tűzoltó autók, amiért tett mindjárt megválaszoljuk, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Pogrom hangulat, hajszát indítottak az illegális bevándorlók ellen Olaszországban. Felújítás miatt lezárták a tokai Tiszahidat, de hetek óta nem dolgoznak, a városban alig lehet közlekedni. Napról napra emelkedik a hétfői kínai földrengés halálos áldozatainak száma. A kínai hatóságok csaknem 20 ezer halottról beszélnek, az állami média szerint számuk akár 50 ezerre is emelkedhet. Peking újabb 30 ezer katonát vezényelt Szecsuánba, 10 millióan maradtak fedél nélkül.
Meghalt gyermekeiket siratják ezek a szülők, az egykori iskola ma tömeg sír. A hétfői földrengéskor több mint 900 kisdiák lelte halálát a romok alatt. Én már nem reménykedem, tudom, hogy az én lányom is halott, mondja ez az elkeseredett édesapa, akinek egyetlen gyermeke is az iskolában volt. A kínai állami televízió híradója egymás után számol be a mentő alakulatok sikereiről. Ez a romok alatt rekedt túlélő azt mondja, nagyon éhes és szomjas. Amikor bármilyen mozgást hallott, segítségért kiabált. Már nem fél, mert tudja, hogy hamarosan kiszabadul. Az idő múlásával viszont egyre kisebb az esélye, hogy a romok alatt rekedt mintegy 25 ezer embert életben találják. Emiatt a halottak száma akár 50 ezerre is emelkedhet. A pekingi kormány újabb 30 ezer katonát vezényelt Szecsuánba. Nem csak az embereket mentik, a vízerőműveket és a több mint 400 gátat is ellenőrzik. Több helyen találtak ugyanis ezeken repedéseket, emiatt pedig árvizektől is tartani kell.
A kínai földrengés károsultjainak több mint 100 millió dollár értékű segítséget ajánlottak fel különböző országok és a külföldön élő kínai közösségek. A Magyarországon élő kínaiak például 150 ezer dollár gyűjtöttek össze. Szecsuánban van a Magyar Baptista Szeretetszolgálat speciális mentőcsapata is. A Szeretetszolgálat egy 10 000 lelkes település segélyezésében vesz részt. Szecsuánból Novák András tudósít.
Jó estét kívánok! Óráról órára nő a halottak száma itt Szecsuán tartományban. Most már több mint 16 ezer halottat találtak, 9 ezer embert viszont még nem, és 23 ezer a sérültek száma. Meng Zui város külső kerületében vagyunk. Itt óriási pusztítást végzett a földrengés. 10 ezer lakosból 7 ezeren haltak meg. Rengeteg ház dőlt össze. Például ez is. A tulajdonosa túlélte, megmutatott. 3 napja itt ül a romokon, és azt mondja, nem tudja, hogyan kezdje újra az életét. A baptista szeretetszolgálat idehoz segítséget. Ha minden rendben megy, akkor élelmiszer, gyógyszereket és sátrakat kapnak az itt élő emberek.
Ezek az épületek abszolút életveszélyessé váltak, nem lehet bele visszaköltözni, sőt, ezeket minél hamarabb le kell bontani.
A földrengés után több tízezren kellett, hogy ilyen ideiglenes sátrakba költözzenek, ebben például 13-an alszanak. A mentés kulcsa a nagy kínai hadsereg. Mindenhol ott vannak, ahol segítségre van szükség. Ha nem tudnak bejutni szárazföldön, akkor helikopterrel és repülővel dobják be ejtőernyővel a mentőcsapatokat, vagy az élelmiszer. Olyat is láttam, hogy a katonák a hátukon cipelik az öregeket, hogy meg tudják őket menteni. A híradó Kínából Novák András tudósította.
Hajszát indítottak az illegális bevándorlók ellen Olaszországban. Róma legnagyobb nomád táborában 50 embert vettek őrizetbe, mert nem voltak papírjaik. Az új olasz kormány bűncselekménnyé akarja nyilvánítani az illegális bevándorlást. A tervezet elsősorban a romániai romák ellen irányul.
Cigánytáborék Nápoly környékén. A helybeli olaszok gyújtották fel. A város peremén létesült összes roma telepet hasonló támadás érte a napokban. Az erőszak hullámot az váltotta ki, hogy egy fiatal cigánylány állítólag megpróbált elrabolni egy csecsemőt. Emiatt most az összes románok mennie kell. Úgy írtanak minket, mint az egereket, panaszkodnak a megtámadottak. Mi talán nem vagyunk emberek? Nekünk nincsenek jogaink? Kérdik a romák, akik kénytelenek voltak pakolni és elmenni. A helyieknek azonban nem esik meg rajtuk a szívük. Őket is felgyújtanám, nem csak a táborukat, mondja egyikük. Hajnalban razziáztak Róma legnagyobb nomád táborában is. Az olasz főváros keleti részén lévő lakókocsi telepen 700 ember él. Túlnyomó részt románok, szerbek és bosnyákok. A rendőrök mindenkit bevittek, akinek nem voltak rendben a papírjai. Már egy hete tartanak az ellenőrzések az országban. Eddig 53 embert toloncoltunk ki, 65-en pedig letartóztatásban vannak, számolt be az egyik főrendőr a razziák eredményéről. Az olasz kormány bűncselekménnyé nyilvánítaná az illegális bevándorlást. A tervezet elsősorban a romániai romák ellen irányul, mivel ők vezetik az olaszországi bűnözői statisztikákat.
Az Olaszországban történtek uniós visszhangja következik, kapcsoljuk Brüsszelt. Nika György, szervusz Gyuri. Két uniós ország vitájáról van szó gyakorlatilag, de mit szól a történtekhez Brüsszel?
Jó estét kívánok, szervusz! Mindez idáig senki nem akadt Brüsszelben, az Európai Unióban, a bizottságban, aki hivatalosan véleményt vagy akár állásfoglalást mondott volna a Románia és Olaszország vitájáról, vagy arról, hogy mi történik éppen Olaszországban. Ez egy nagyon kényes téma, és még egy biztos sem tudtak megnevezni, aki ezt tartozna az ügy, és az ügy pikantériája ráadásul, hogy az a Franco Frattini, aki eddig igazság és belügyekkel foglalkozott, mint az Európai Unió alelnöke, az most már néhány napja Berlusconi külügyminisztere, és ő az, aki annak idején biztosként ezeket a bizonyos roma táboroknak a lebontását szorgalmazta még, nagyon komoly kritikát kapott itt Brüsszelben mindezért, most pedig ott a kormány tagjaként felléphet a romák a bevándorlás ellen. De a dolog nagyon bonyolult, hiszen az Európai Unió tagja Románia, illegális bevándorlásról így nem lehet szó. A Schengeni övezetnek nem tagja, ugyanakkor az észak-afrikai bevándorlók is bonyolítják a helyzetet, tehát nagyon-nagyon bonyolult a dolog.
Nika György, köszönjük szépen! Barack Obamát támogatja a demokrata párti John Edwards, volt elnökjelölt aspiráns. Edwards bejelentése nagy lökést adhat Obama egyébként is szárnyaló kampányának. Hillary Clinton esélyei pedig egyre halványabbnak tűnnek. A két nagy versenyző azóta vetélkedett Edwards támogatásáért, amióta a volt észak-karolinai szenátor januárban kiszállt a versengésből. Előválasztási esélylatolgatás, kapcsoljuk New Yorkot. Ott van New Yorkban tudósítónk, Bombera Krisztina. Szervusz Krista! Hogyan befolyásolja Edwards szenátor döntése a jelöltállítást és a további esélyeket?
Szervusz, jó estét kívánok! Hát a demokrata oldalon régóta várnak erre a pillanatra. Ennél jobban talán már csak a Nobel-díjas ex-alelnök Al Gore bejelentésére várnak. John Edwards azért nagyon fontos, mert az ő fő támogatói csoportja pontosan az, amelyben Hillary Clinton sokkal erősebb Barack Obamánál. A fehérek, a kevésbé iskolázottak, a szerényebb jövedelműek, a vidékiek és a munkások, vagyis köztük John Edwards segíthet behozni Obama lemaradását. A bejelentést egyébként nagyon ügyesen időzítették, egyetlen nappal azután, hogy Hillary Clinton elsöprő többséggel győzött West Virginiában. Ez egy nagyon pici állam, tehát szavazat szempontból nem fontos, de győzelme pontosan azoknak a csoportoknak köszönhető, akiket felsoroltam.
Bombera Krisztina, köszönjük szépen! A magyar külügyminisztériumba kérették Szlovákia budapesti nagykövetét a Szlovák Nemzeti Párt vezetőjének újabb magyar ellenes kijelentései miatt. Jász Lotás szombaton lovas bohócnak nevezte Szent Istvánt. Szent Iványi Gábor külügyi szakállamtitkár azt mondta, a következő hónapokban nem lesz magyar-szlovák kormányfői találkozó. Közben a szlovák külügyminisztérium is bekérette hazánk pozsonyi nagykövetét. Őt a magyar külügyminiszter keddi parlamenti felszólalása miatt, ugyanis Göncz Kinga a magyar gárdát hasonlította össze Jász Lota pártjával. Szakértővel vizsgáltatná meg a tűzoltóautókat a hivatásos tűzoltók független szakszervezete. Szerintük az egyik típus könnyen felborul, ezért nagyobb a baleset veszély. 8 kocsiról van szó, ezek közül 3 már borult. A katasztrófavédelem elismeri, hogy a tűzoltóautók borulékonyabbak, mint az átlag teherkocsi.
Egy hónapja készültek ezek a felvételek Kaposvár mellett. Menteni mentek a tűzoltók, ám a kocsijuk egy kanyarban megcsúszott és felborult. A baleset egyik oka szerintük az, hogy a jármű teljes terheléssel instabil. Egy ilyen kocsiról van szó. Ha minden rajta van, legalább 6 tonna. Súlypontja nagyjából a kocsi felénél van. Alacsony sebességnél is nehéz megtartani, még egy kis hívű kanyarban is.
Elkezd billegni. Szép lassan elkezd billegni, és szó szerint kormányozza saját magát.
A szakszervezet most szakértőt keres, hogy kiderüljön, használhatók-e ezek a járművek.
Történne valami az érdekében, hogy ezek az autók biztonságosá válhassanak menet közben is, és tényleg tűzoltóautóként tudjanak funkcionálni.
8-at használnak a tűzoltók ebből a típusból. A gyártót pályázaton választották ki, de az elkészült járműveket Magyarországon senki sem tesztelte.
Ez a gyártó kötelessége, hiszen a gyártó az általunk kiírt tendernek megfelelően állítja össze a tűzoltógépjármű alvázát vagy a felépítményét.
A katasztrófa védelem a szakértői vélemény alapján dönt majd az instabilnak tűnő tűzoltóautók sorsáról.
Panaszkodnak a tokai autósok. A város egyetlen hídját több mint egy hónapja lezárták felújítás miatt. A munkálatok azonban hetek óta állnak. Főként hétvégén és ünnepnapokon torlódnak fel az autók. A kivitelező szerint nem sikerült időben beszerezni az acélszerkezetet, ezért állt le a munka. Azt ígérik, legkésőbb egy hónapon belül befejezik a felújítást.
Ja, itt egy lélek nem jár. 2 hónapja. Olyan kárt okoz a gazdaságnak, hogy ezt el sem bírják képzelni. Nem tudnak a széles gépek átmenni rajta.
Ha elkezdenek egy munkát, akkor ne hagyjanak itten cuccokat, nem csinálják fejezékben.
A híd előtt sokszor fél órát is várni kell az átkelésre.
Tünkéskor itt volt a gocsisornak az eleje, a vége pedig a szakiskolának. Az kb. 3 kilométer.
A híd egyik oldalát több mint egy hónapja zárták le. A tágulás segítő szerkezetet akarták javítani.
Ez a mi leggyakrabban tönkre megy, és most csak ezt kell cserélni.
A munkálatokat viszont el sem kezdték.
A kibontás követően derült ki, hogy a kibontott műgumi speciális szerkezeti elemek olyannyira rossz állapotban vannak az előzetes várakozásokkal szemben, hogy nem tudjuk visszaépíteni.
Ilyenekre cserélik majd a régi elemeket. Nemrég érkeztek meg a kivitelezőhöz.
Hétvégére legyártjuk az acélszerkezeteket, jövő hét elején folytatni tudjuk a helyszíni munkákat.
Az önkormányzat is erre vár. A nyári rendezvényeken több ezer látogatóra számítanak.
A nyári óriás idegenforgalma a városnak az, amiben ugye fennakadást okoz az a hídlezárás, és hát az ide érkező turistákat is kellemetlenül érinti.
Nem először. Az elmúlt évek mindegyikében volt valamilyen felújítás. A hídon naponta 4000 jármű halad át, ezek felett teherautó. A szerkezet előregedett, teljes felújítására viszont nincs pénz. A következő években újabb lezárások jöhetnek.
Szlovákiát mutatja be Pálffy István konyha kultúra kalauz sorozatának most megjelent kötete. A számos helyszínt és szokást ismertető könyvet a szerző saját fotói illusztrálják. Pálffy István korábban Horvátországról, Erdélyről és Csehországról készített kalauzt. Manchesterben 30 Glasgow Rangers szurkolót állítottak elő a tegnapi UEFA kupa döntő alatt és után. Miután a stadionon kívül elromlott a kivetítő, összecsaptak a rendőrökkel. 6 skót szurkolót még a meccs előtt őrizetbe vettek, mert megkéseltek egy orosz drukkert. A meccset az orosz Zenit nyerte 2-0-ra, és ezzel történetének első európai kupa sikerét aratta. Szentpétervárot hajnalig ünnepelték a csapatot, és állítólag patakokban folyt az ingyen vodka. Most pedig nézzük az M1 esti kínálatát. Szempont M. Kis Csabával, 8 óra után 10 perccel. Szervusz, és a szokásoktól eltérően adóügyekkel is foglalkoztok ma.
Igen, a kínálatunkban éppen, hogy csak ingyen vodka nem szerepel. Ellenben Szlovákia dübörög, mi cammogunk, ön szerint lendítene rajtunk, ha mi is egyetlen kulccsal fizetnénk az adót. Aztán, ahogy láttuk a híradóban, az olaszoknál a polgárok gyújtogatják a romatelepeket, itthon viszont állami buldózerek tarolják le őket, házrombolás humánumból. És egy riport Göteborgból, ahol a zsákai iskolások magyarázták felnőtteknek a környezettudatos életmódot, meg egy riport Belgrádból, az Eurovíziós Dalfesztiválról és a magyar versenyző titkairól.
M. Kis Csaba, köszönjük szépen! Este Krizsó Szilviával 10 óra után 10 perccel csak néhány téma, BKV, MÁV, posta és bölcsödék.
Szervusz András, estét kívánok! Nehéz, viszont gyors döntés kell. A BKV és a MÁV is sztrájk készültségben van, mindkét vállalat a kormánytól vár anyagi segítséget. Mihez kezd velük az új közlekedési miniszter Szabó Pál, akit korábbi tisztsége miatt a posta botrányos kerékpárbeszerzési ügyéről is kérdezünk majd. És már a gyerekek is várólistások, 100-ból átlagosan csak 8 kisgyermeknek jut hely a bölcsödékben. Hogyan lehet ezek után reálisan gondolkozni a gyed és agyes rendszerének átalakításában? 10 után 10 perccel jövünk a részletekkel.
Köszönjük szépen! Ez volt a híradó csütörtök este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. Robbanás veszély, egy tonnás bomba miatt gyakorlatilag ki kellett üríteni Dél-Budapest egy részét. Két volt miniszter is kapott a Cuslág ügyben érintett szervezetektől kampánypénzt 2006-ban. Önkéntes haderő felállítását javasolja a KDNP munkaidő és adókedvezménnyel, a kormány is támogatja a tervet. Újabb utórengés Szecsuánban, amíg éppen maradt épületek is összedőltek, nincs elég élelem és ivóvíz. A sport és időjárás jelentés következik, híradóval az M2 jelentkezünk legközelebb 8:30-kor, illetve itt az M1-en 3:45-11-kor, majd Bakos Piroskával. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Régóta dédelgetett álmai vannak. Szeretné, hogy vágyai ne csupán ábrándok maradjanak. Velünk könnyen valóra válthatja el képzeléseit. Legyen szó akár kisebb, akár nagyobb igényekről. Akár 1,5 millió forint, most csak 16,22% THM-mel, kamat 13%. Hívja most 0640 200 200.
Háló, itt a Kredike.
A hiteles megoldások bankja.
Jó tudni, hogy van hova fordulni.
Ezen Horvátországban, ahol a természet adja a szabadságot.
Akár 1,5 millió forint, most csak 16,22% THM-mel, kamat 13%. Hívja most 0640 200 200.
Háló, itt a Kredigen.
Most a CBA-ban a 80 grammos Kotányi Grill Steak fűszerkeverék csak 249 forint.
A hazai üzletlánc.
Közeleg az idő, amikor útra kelsz, hogy újra felfedezd a világot. Egy fénylő csillag mutatja utat. Csodák várnak, és a csodákból új mesék születnek majd.
A Nokia N82 beépített GPS-szel, új számlás előfizetéssel most 39.990 forintos kezdőrészlettel lehet a tiéd.
Pannon, közel hozzád.
A minőségi gyógyítás szolgálatában nemzedékeken át Richter Gedeon.